Áldjad én lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét. Áldjad én lelkem az Urat, és el ne feledkezzél semmi jó téteményéről. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén fennállva dicsérjük az ég és föld Urát a 24. Zsoltár első versének éneklésével. A 24. Zsoltár így kezdődik, az Úr bír az egész földdel. Elfoglalva 488. dicsérettel magasztaljuk az Urat. A 488. ének mind a négy versét énekeljük. Szent vagy, szent vagy, szent vagy, mindenható Isten.
Yeah.
a mi segítségünk és vasárnapi Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen.
Amen.
Isten igéje szól hozzánk, ezért olvasom azt, úgy, ahogyan megíratott számunkra Pál apostolnak a rómabeli gyülekezethez írott levelében, az 5. fejezet első 11 versében. A megnevezett helyről így szól hozzánk Isten írott igéje, a Római Levél 5. részéből. Mivel tehát megigazultunk hit által, békességünk van Istennel, ami Urunk Jézus Krisztus által. Ő általa kaptuk hitben a szabad utat ahhoz a kegyelemhez, amelyben vagyunk, és dicsekszünk azzal a reménységgel is, hogy részesülünk az Isten dicsőségében. De nem csak ezzel dicsekszünk, hanem a megpróbáltatásokkal is, mivel tudjuk, hogy a megpróbáltatás munkálja ki az álhatatosságot. Az álhatatosság a kipróbáltságot, a kipróbáltság a reménységet, a reménység pedig nem szégyenít meg, mert szívünkbe áradt az Isten szeretete a nekünk adatott Szentlélek által. Mert amikor még erőtlenek voltunk, a rendelt időben halt meg Krisztus értünk, istentelenekért, hiszen még az igazért is alig halna meg valaki, bár a jóért talán még vállalja valaki a halált. Isten azonban abban mutatta meg rajtunk a szeretetét, hogy Krisztus már akkor meghalt értünk, amikor bűnösök voltunk. Ha tehát már most megigazított minket az ő vére által, még inkább meg fog menteni minket a haragtól. Mert ha akkor, amikor ellenségei voltunk, megbékéltetett minket az Isten önmagával, fia halála által, akkor miután megbékéltettünk, még inkább üdvözíteni fog élete által. Sőt, ezen kívül még dicsekszünk is az Istennel, ami Urunk Jézus Krisztus által, aki által részesültünk a megbékélés ajándékában. Isten szent lelke áldja meg az ő igéjének hallgatását, szívünkbe fogadását és megtartását. Gyertek, alázzuk meg szívünket, boruljunk színe elé, és imádkozzunk ő hozzá eképpen. Mindenható örökkévaló atyánk, rengeteg emberi tényezőtől meghatározottan, körülményeink kihívásaitól körbevéve állunk meg most színed előtt a te hajlékodban. Eljöttünk megszentelni a nyugalom napját itt a gyülekezet közösségébe. De már is többet kínálsz számunkra, hiszen nem csak földi dolgaink elrendeződését ajánlod, hanem a legtöbbet, az eljövendőt, az ismeretlen és kikutathatatlan jövendő kérdéseire adsz nekünk választ. Bocsáss meg a mi töredékes voltunkat és törékenységünket, hiszen sokszor megrekedünk térben és időben, abban a világban és azok között a dolgok között, amelyek körülvesznek bennünket. Hálát adunk azért, hogy az ige szárnyain már is szabadulás készítesz gondolatainkban is, hiszen a mi üdvösségünk, a mi örök létünk felől való gondolkodásra irányítod a figyelmünket. Köszönjük a megigazítás mindeneket felülhaladó nagy ajándékát, és minden ez alatt levőt, amit az elmúlt héten megtapasztalhattunk személyes és közösségi életünkben is. Mindenható atyánk, méltatlanok vagyunk eléd állni, méltatlanok vagyunk ajtódon kopogtatni, hiszen bűneinkkel és engedetlenségeinkkel megbántottunk téged, mégis nagy bizalommal állunk meg itt a közösségben, szent színed előtt, az Anya Szent Egyházban, mert tudjuk és ismerjük a mi megváltó Urunkat, Jézus Krisztust, akiért, akire nézve kegyelmet várunk, bocsánatot kérünk tőled, és reménységet kapunk. Hallgass meg a mi imádságunkat most, amikor a te kijelentésed hallgatására készülünk, annak a befogadására, kérünk formálj bennünket általa, kedved szerint, szent lelked erejével. Amen. Isten igének meghallgatására és üzenetének befogadására készüljünk a 166. dicséret első-második verse éneklésével, közben a gyermekek gyermekisten tiszteletre vonulnak ki. A 166. dicséret első két verse, Urunk Jézus, fordulj hozzánk! Szent lelkét segítségül kérve és várva olvasom az ő igéjét közöttetek, és hirdetem annak üzenetét, úgy ahogyan a heti Zsoltárban, a Zsoltárok könyve 17. részében található megírva, a 17. Zsoltár 6. versében. Hozzád kiáltok, mert meghallgatsz, Istenem. Amen. Kedves gyülekezet, kedves Európa Rádiót hallgató testvéreim a Krisztusban, egy meglehetősen zajos világban élünk. A mai tudomány már nem csak a környezet szennyezettségről beszél, az anyagi vonatkozásban felmérhető környezeti károkról, hanem megjelent az úgynevezett zajszennyeződésnek a fogalma is. Sőt, legutóbb hallottam nem régen, hogy a fény és sötétség vonatkozásában is jegyzik a fényszennyeződés fogalmát, amikor az éjszakai időszakban túlvilágítanak fölöslegesen bizonyos dolgokat, tárgyakat, az emberi alkotásokat, vagy egy-egy természeti kincset. Mi magunk is ebből a zajos világból jöttünk, és oda is térünk vissza az Isten tisztelet után. Ezt a zajt néhol az örömkiáltások és a sikerélmények elindította lármák idézik elő. Hiszen egy olyan közfelfogás kezd uralkodóvá lenni, hanem kiteljesedett már, hogy az ember, ha eléri a sikereket, ha elér az élet egy jelentős szakaszához, akkor egy jó adag hangoskodással, egyenesen zajkeltéssel tegye azt hírré a maga környezetében. Nem csak az eredmények és a sikerek indítják a mai világot zajkeltésre, hanem más forrásból és máshonnan szinte szívbe markoló jajveszékeléseket hallunk. A jajveszékeléseknek, a károknak, a veszedelmeknek a zaja szűrődik be személyes világunkba. Természeti katasztrófák hírei és az a körül keletkezett zajok komorrá tehetik napjainkat. És az emberi felelősséggel magyarázható károk, vagy éppen a magánéleti bajok, megtört életutak, egy-egy fájdalmas életállomások igenis hozzájárulnak ahhoz, hogy ebben a zajos világban kell élnünk. És most ezt a zajt, ezt a különleges, zajos világot megtöri Dávid a zsoltáriró imádságos bizonyossága, amely szinte csendet teremt azoknak az életében, akik meghallják benne az Isten szavát. Dávid nyilatkozata csendet teremt, szavai által eléri most az életünket és a szívünket. A szokott rendet, a fizikai törvényszerűséget felülírva, itt most nem a zaj és nem a lárma töri meg a csendet, hanem fordítva. A lélek mélyén gyökerező bizonyosság szülte nyugalom, szinte szétfeszíti a körülmények zaját. És nem csak bekopogtat a zajos világba, hanem aki csak engedi az életén átszűrődni Isten igéjét a mai napon, annak az életén keresztül a megteremtett nyugalom teremt újabb csendet, teremt békességet abban a világban, abban az élettérben, abban a mikrovilágban, amelyikből eljöttünk erre az Isten tiszteletre. Hatalmas erővel körbefogott bajt sejtető Dávid utat tör magának hitvallásos szavaival, és utat talál magának az erejét felülhaladó ellenségekkel körülvéve, hogy a teljes zsoltár tartalmából kiderül, fölé emelkedik és fölé kerekedik a bajoknak, és úgy látjuk, hogy ez az emberi erők által körbefogott ember, ez az erejét felülhaladó állapotban levő ember szinte leveti magáról a nyomasztó terhet. Keressük a választ arra, hogy mi a magyarázata ennek az emberileg megválaszolhatatlan kérdésnek, és hol van az eredője ennek a hatalmas erőnek, hol van a forrása annak a bizonyosságnak, amely megtöri a hivalkodás, az űrzavar előidézésének az eredője forrásait. Honnan van Dávidban a bizonyosság, amely feloldja maga körül az emésztő kétségeskedéseket és a reális zavarokat? Honnan van? Hát nyilvánvalóan Isten kijelentéséből, Istennek azokból az ígéreteiből, amelyeket korábban életének eddig a pontjáig megélhetett, megkapott, meghallott, amit eddig elolvashatott Isten igéjéből, amit az Isten útján keresők és az Isten útján járók, az előző nemzedékek tagjai ráhagyományoztak, ráhagyatékoltak, ahogyan megtanulhatta saját apja házában, családi közösségében annak idején az Isten félelmet, az Isten tiszteletnek a lehetséges módját. Honnan van az erő, a zajokon átható és a zajokon úrrá levő csendet teremtő erő Dávid királyban? Nyilvánvalóan a kijelentés mellett, az Isten ígéreteinek tárháza mellett, a saját élet tapasztalataiból, amikor visszatekint és a legkülönbözőbb élethelyzetekben azt kell lássa maga élettérképén, hogy velem van az Isten. És most talán szörnyűségek következnek, és most talán az életére törnek, és most talán akkora kilátástalanság következik el az életében, amelyik még soha nem volt, de az eddigi tapasztalatokra alapozva mondhatja, velem van az Isten, és ki kiálthatja magából Dávid, Uram, hozzád kiáltok, mert te meghallgatsz engem. Ez az ember nem a televízióban látta. Ez az ember nem az újságokból olvasta ki, és nem az emberi szószárnyán terjedő hírekből kapta fel csupán, hanem átélte az igazát. Átélte az Istenhez való kiáltásnak a lehetőségét, és annak a következményeit. Ott van a szemünk előtt a kép, ahogyan Góliáttal szemben állva fiatal suhancként, néhány kavicssal a tarisznyájában megáll, máskor meg egy egész hadsereggel, egy túlerőben levő hadsereggel szemben áll Dávid, és megtapasztalja az Isten mellette valóságát. Ugyanez az ember nem csak a fizikai harcok hőse, nem csak a kétkezi küzdelmekben élheti át az Isten jelen valóságát, az Isten megszólíthatóságát, hanem ez az ember vall a Szentírás szavaiban a bűn csábításáról, bevallja és kimondja önmagának, másoknak, hagyatékolva jövő nemzedék számára a maga botlásait, a megélt bűnbocsánat útját és az Isten magaslatait, amikor a bűnbocsánatot kihirdeti számára. Dávid tudja, hogy az Isten a helyén van. Dávid nagyon sokszor megtapasztalta felsorolhatatlanul színes élethelyzetekben, hogy Isten nem változik és nem változtat stratégiát és helyet. Isten nem mozdul ki a maga Isten voltából. A világ mozog körülötte, a világ zajos körülötte, akár még folytogatólag is körbevehetik a világ elemei az ember életét. De Isten a maga hatalmával, Isten a maga mindenhatóságával, a bajokat felülmúlni tudó uralmával a helyén van. És mit jelent az, hogy az Isten a helyén van? Azt jelenti, hogy az Isten megszólítható. Erről beszél Pál apostol is hosszan, és különböző szempontokkal körülvéve a római levél soraiban az Isten elérhetőségének a tényéről beszél. Az ember esendőségéről, az ember nyomorúságáról, az ember jajveszékeléseiről, és emellé mindig oda társítja az Isten elérhetőségének a valóságát. Az Isten a maga nyitottságán, a maga kijelentésén, a maga helyén való voltán alapszik az a lehetőség, amely az ember számára élet lehetőséget jelent. Hogy kipróbálhatjuk. Kipróbálhatjuk, a saját tapasztalatainkból felsorakoztathatjuk az eseményeket, a bizonyosságot, hogy amikor mi kimozdultunk, vagy kimozdítottak bennünket a helyünkről, a gondolkodásunkból, a stabilitásunkból, amikor elfordult körülöttünk a világ, amikor kimozdultak az emberek, megváltoztak a véleményükkel, megváltoztatták a véleményüket, megbízhatatlanná váltak a környezetünkben, akkor Isten a helyén volt. Ez a bizonyosság, az erőforrás. Amikor Isten megpróbál bennünket javunkra, hogy kiderüljön az, hogy ő hűséges maradt, hiszen ő tudja, kik vagyunk és milyenekké lettünk. Ő a szívek és a vesék vizsgálója. Az Isten alapból tudja, hogy mi van az elménkben, mi húzódik meg az érzelem világunkban, és miből áll össze a mi gyarló emberi hitvilágunk. Mi az, ami terheli az életünket, és milyen valódi hiányosságok állnak elő abban. Ebből jön az, hogy a kihívások fölé emelkedő bizonyosság a zajban, a bajban megszólal, és Dávid kikiált a nyomorúságból, hozzád kiáltok, Uram, mert Te meghallgatsz, Istenem. Vagyis Dávid ebben a kiáltásában egyáltalán nem kísérletezik, nem próbálkozik, nem próba kiáltást ereszt a világűrbe, hát ha megsegít az Isten, hát ha eléri a panaszszavam, a jaj kiáltásom, a valahol létező Istent. Dávid szavában egy biztos kijelentés van, amire lehet építeni. Meghallgatsz. Meghallgatsz, mondja Dávid, vagyis tudom, hogy figyelembe veszed az ügyemet. Foglalkozol az ügyemmel. Foglalkozol velem. És nem csak felveszed a listára az elintézendő dolgok közé, és aztán lesz valami következménye, vagy talán nem. Hanem az, hogy te Istenem meghallgatsz engem, azt jelenti, hogy meg is oldod a kérdéseimet. Hát ez a magyarázata, Dávid. Csendet, rendet teremtő és nyugalmat adó felszólalásának, fohászának, csak úgy, mint a kijelentés későbbi teljesebb korszakában, a Saulból lett Pál apostol tanításának, aki a dávidi ószövetségi ígéret világból érkezik, és Krisztusban új távlatokat lát, Krisztusban új jövendőt ismer fel, és újként éli át és tapasztalja meg, Mit jelent annak a lehetősége, hogy az ember innen a földről felkiálthat az Istenhez, mert Krisztusban úgy jelenik meg az Isten, mint nem távol levő, hanem közel való. Úgy jelenti ki magát Jézus Krisztusban az örökkévaló Isten, hogy kétséget kizáróan láthassák a népek, a nemzetek. Az Isten jelen van, az Isten meghallgat. Az ügyünket nem csak számba veszi, hanem mindig megoldásig juttatja el. Kétséget kizáróan mondhatjuk hát ezen a vasárnapon sok más ember testvérünkkel együtt, akik valóban szívből fohász küldenek az örökkévalóhoz. Uram, te meghallgatsz engem. Mert az az Isten, akihez Dávid fohászkodik, az az Isten, akiről Pál apostol bizonyságot tesz, egy előzékeny Isten, mindent megelőző szeretettel szereti az embert, ami azt jelenti, hogy az Isten számított a kiáltásunkra, még annak a megfogalmazása előtt. Azt jelenti, hogy az egyetemes emberiség nagy kiáltására, a nagy bűn alá rekesztettségre nem várakozással felel az Isten, nem várta be, míg az ember világ teljesen tönkreteszi magát, és a kilátástalanságba zuhan, hanem elindult az Isten az emberiség felé. És mi csak összetalálkozhatunk az Isten keresésünkben, a kiáltásainkba, azzal az Istennel, aki már elindult és közel valóvá lett, hogy a bajokból való kiáltozásainkat elcsendesítse, hogy a szívünkben felfakadó kétségeket gyökerestül kitépje, hogy ki tudjuk mondani az apostol bizonyosságát, ő előbb szeretett minket annál, mint hogy mi elkezdtük volna őt szeretni. Előbb indult el az Isten a közelségünkbe, mint ahogyan mi felálltunk volna, elindultunk volna gondolatunkban, vagy valóságosan, hogy hozzá menjünk segítséget kérni. Kedves testvérek, a mi kiáltásunk összetalálkozik a felénk tartó Istennel. Ez a bizonyosság dolgozik az éppen nagy próbatételeket, bajokat átélő Dávidban, és ez alapján teszi közzé Pál apostol egy másik korszakban az Istenhez való kiáltásnak a lényegét, amelynek a végén az az igazi írásjel nem egy pont, a kijelentést megerősítő pont, hanem az a szó, amit így mond a zsoltáros, te meghallgatsz. Ebben a bizonyosságban benne van, hogy az Isten felfogad bennünket, hogy az Isten magáévá teszi az ügyünket, és mindennél biztosabb, széles körű megoldással kínál meg. Ez a hitbizonyosság az, ami megtöri a zajt. Ez a hittudatosság oldja az emésztő zajokat, és ez az az örökség a reformáció ünnepe utáni hetekben is, amelyet nemzedékről nemzedékre adtak át hitvalló őseink, és amelyet várnak, amelyet elvárnak tőlünk a kialakulóban levő nemzedék tagjai, aprócska gyermekeink, unokáink, vagy a még ezután megszülető, számunkra láthatatlan új nemzedék várja, kimondatlanul várja, hogy olyan életünk legyen, olyan keresztény hitbizonyosságunk legyen, amelyik Istenhez kiáltó teljes bizonyossággal, a meghallgatás bizonyosságával Istenhez kiáltó élet. Az a kiáltás, amely az emberi élet korlátai, gyengeségei, bűnei miatt szinte kipréselődik belőlünk, az aktuális bajok miatt tanító és építő lehet, ha a mondat végén pont van, ha a mondat végén ott van az a bizonyosság, amit ma Dávidtól tanulhatunk meg, hozzád kiáltok, mert te meghallgatsz engem. Kiálts az Istenhez. Kiálts az Istenhez a kétségeidből, a saját betegségeid miatt, vagy szeretteid betegsége, gyötrő fájdalma miatt. Kiálts az Istenhez, az erődet meghaladni látszó felelősségteljes megbizatásodból kiálts az Istenhez egy nem remélt, de a gondolatokat is összezavaró családi élethelyzet miatt, kiálts az Istenhez a meggyengült lelki életed miatt, kiálts az Istenhez egy kapcsolati válság, egy félreértésen alapuló bonyodalom miatt, kiálts az Istenhez abból a helyzetből, abból a körülményből, abból a meghatározottságból, amelyben te vagy. Kiálts azzal a bizonyossággal, hogy meghallgat az Isten. Igen, ezekből is kiálthatunk, mert nem csak egy hallgatni tudó úrunk van, hanem egy olyan Istenünk, aki felvette az ügyünket, elegészen odáig, hogy minden dolognak a végére teljes bizonyossággal mondhatjuk, kiteszi a pontot. Olyan Istenünk van, aki egyenesen várja, elvárja a mi kiáltásunkat, mint ahogyan a tékozló fiú történetében, az apa szerepében jelenítődik meg az Isten, a várakozó, a kiáltásra, hazatérésre várakozó Isten, apa. Ott áll az Isten, és várja megtérő fiának a kiáltását, várja a fiának a lépteit, és ezt tudja Dávid, és ezt hirdeti Pál apostol, ettől emelkednek hitbeli őseink a bajok fölé, mert tudják, hogy az Isten kint áll, vár, hogy beöleljen a magával és a szentekkel való szent szövetség közösségébe. Vár az Isten, hogy beöleljen és bevezessen a fiúság elveszítettnek hit állapotába, amelyet ő tartogatott az elveszett fiának is. Vár az Isten, hogy a kiáltásodra válaszolhasson. Vár az Isten, hogy bekísérjen az asztalhoz, letelepítsen az asztalnál, és elkezdje kibogozni azt, ami számunkra megfejthetetlen, hogy megbékítsen önmagával, hogy megbékítsen önmagunkkal, és megbékítsen a másik emberrel, ahogyan abban a történetben az a másik ember a tékozlónak az édes testvére volt. Kedves testvérek, kedves rádióhallgatók, nagyon szép küldetés ezen az őszi vasárnapon átélni és belevinni a hétköznapok valóságába azt a magatartás formát, azt a zajokat, bajokat, megtörő bizonyosságot, amit Dávid tanít a Zsoltáron keresztül. Hozzád kiáltok, mert te meghallgatsz, Istenem. Amen. Isten igére és üzenetére válaszolva a 270. dicséret 5. versét énekeljük el. A 270. dicséret 5. verse, amely így kezdődik, ő hallja lelked óhajtásit, mit nem merni megmondani. mennyei atyánk, köszönjük, hogy felhatalmoztál és elköteleztél arra, hogy hozzád kiáltsunk a magunk élethelyzetéből, de ne csak önmagunkért, hanem a teremtett világért. Megtesszük ezt serényen ebben az órában is, hiszen tudjuk, hogy ez a világ sóvárogva várja az Isten fiainak a megjelenését. Tudjuk azt, hogy sok vér, sebből vérzik ez a világ, a látható és láthatatlan része egyaránt. Ezért emeljük fel szavunkat azokért a nemzetekért, népekért, akik veszedelembe sodródtak önhibájukból vagy mások kapzsisága miatt. Így emeljük fel szavunkat a saját népünkért, nemzetünkért, a magyarságért, itt az anyaországban, de kiváltképpen a kisebbségben és szétszórtságban élő testvéreinkért. Mennyei atyánkat, hogy nemzettudatunkat az ige által tisztán és világosan lássuk és ápolhassuk. Könyörgünk azokért, akik felelős döntéseket hoznak életünk vonatkozásában. Mind az ország, mind a gazdaság, mind a politika, mind az egyház életében. Add, Urunk, hogy a bölcs döntésből helyes magatartások szülessenek. Áld meg személyes életünket, a magunk gyülekezetét, ahol kaptuk az elhívásunkat, a meghívást ahhoz az asztalhoz, amely a szövetség asztala. Könyörgünk, Atyánk, házunk népéért. Te látod át, hogy ki milyen helyzetből és milyen családi közösségből érkezett szent színed elé. Adj megoldást az otthonokban felvetődő kérdésekre, és azokra is, amelyek még kérdésként sem vetődnek fel az emberi szívekben. Kérünk, mennyei Atyánk, hogy tégy békeköveteiddé bennünket ebben a világban, hogy imádságos életünkkel, hitvalló magatartásunkkal ki tudjuk fejezni az zajtól szenvedő és a zajt keltő világban, hogy nálad van a nyugalom, az irgalom és a békesség. Kérünk, hogy légy betegeink betegágya mellett, légy azokkal, akik a betegségben levőket gyógyítják, szakértelmükkel, fizikai odaszánásukkal. Vigasztald a szomorkodókat, akik gyászeset miatt, anyagi veszteség miatt keseregnek. Légy azokkal, mennyei Atyánk, akik az élet értelmét kutatják, akár a tudományban, akár az élvezetekben, akár a saját képességeikben, hogy megtaláljanak téged, az örökkévalót, akinek a létében összefogódnak és összefoglalódnak az élet elemei. Mennyei Atyánk, kérünk, fogadd el imádságunkat, ami Urunkért, az Úr Jézus Krisztusért. Amen. Együtt imádkozzuk az Úr Jézus Krisztustól tanult imádságot, mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Foglaljunk helyet és a hirdetéseket hallgassuk meg. Tegnap kötött házasságot gyülekezetünk közösségében Nagy Zoltán és Papcsák Szandra, Isten áldja meg a fiatalok közös életútját. Szeretettel hirdetem a gyülekezeti bibliaóra lehetőségét, csütörtökön 5 órára hirdetjük itt a gyülekezeti házban. Szeretettel várjuk azokat a testvéreket, akik Isten igének a mélységét még inkább szeretnék megérteni és életük részévé tenni, tehát csütörtökön délután 5 órára ide a gyülekezeti házba. A ránk következő szombaton egyházmegyei Kálvin Kupa rendezvény sorozat keretében Nyírbátorban pingpong bajnokságra hívnak, várnak bennünket. Ifjúsági és felnőtt kategóriába lehet nevezni. Szeretettel kérem azokat, akik szívesen kapcsolódnak ehhez az egyházmegyei programhoz, hogy a mai nap folyamán azt jelezzék. ugyancsak a következő szombaton délután 4 órakor a nyíribronyi gyülekezet meghívását fogadhatjuk el. A nyíribronyi református egyházközség a debreceni nagytemplom Éden zenekarát hívta vendégszolgálatra, és az ottani kultúrházban lesz egy koncert. Az erre való jelentkezést is lehetőleg a mai nap folyamán tegyük meg. A jövő szombaton 3:45-kor indulunk Nyíribronyba erre a koncertre. November 20-án Apagyon egyházmegyei konfirmandus találkozó lesz az egyházmegye területéről. Várjuk azokat a fiatalokat, akik ebben az évben vagy a következő tanévben tesznek hitvallást a hitükről. Isten áldja meg gyülekezetünk életét, ő legyen mindannyiunknak a jövendőben is őriző pásztora. Záró énekünk a 475. dicséret. A 475. dicsérettel buzdítsuk önmagunkat és egymást az imádkozásra, az Istenhez való kiáltásra. Imádkozzatok és buzgón kérjen. Semmifelől ne aggódjatok, hanem kéréseiteket mindenkor hálaadással tárjátok a mi Urunk elé, és az Isten békessége, amely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat, a mi Urunk az Úr Jézus Krisztus által. Amen.